A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén 255. dicséretünket énekeljük. 255. dicséretünk, mely igen jó az Úristent dicsérni. Ezen a mai vasárnapon alapigénket olvasom, ahogy megvan írva Mózes első könyvében, a 9. fejezetben, a 18-tól 29-ig terjedő versekben a következőképpen. Ezek voltak Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatja. Ezek hárman Noé fiai, és ezek népesítették be az egész földet. Noé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában. Hám, Kánaán ősatja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kint lévő két testvérének. Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, így nem látták apjuk szemérmét. Amikor Noé kiúzanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia, ezt mondta. Átkozott Kánaán, szolgák szolgája lesz testvérei közt. Ezután ezt mondta, áldott az Úr Sémnek Istene, legyen Kánaán a szolgája. Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája. Az özönvész után Noé még 350 évig élt. Noé teljes életkora 950 év volt, amikor meghalt. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét, hogy annak hallgatói és megtartói lehessünk. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, segítségül hívjuk most is a Te nevedet. Te vagy az, aki betöltöd az egész életünket, jól látod próbálkozásainkat, érzéseinket, küszködéseinket. Hosszabb idő óta hordozol már bennünket, és naponként újítod meg az erőnket. Néha egy kicsit talán zúgolódunk is, hogy éppen mindig csak annyit kapunk, ami egy-egy napra kitart. De így élünk belőled, most már napról napra. Köszönjük mindazt mégis, amit az elmúlt héten is elvégeztél értünk, bennünk. Köszönjük, hogy ott voltál azok mellett, akik küzdködtek, akik próbálkoztak, akik hozzád kiáltottak. Így adunk hálát azokért, akik számot adtak tudásukról, akik ott állnak az élet kapujában, és úgy érzik, hogy sok minden most dől el az ő életük, sorsuk felől. Legyen meg ebben mind a te akaratod. Ott voltál azok mellett is, akik bezárkozottságukban, magányokban téged segítségül hívtak, és közben láttad azt is, hogy mennyi minden ott felgyűlt a lelkünkben, a lebző lelkükben is. Köszönjük a vigasztaló szavakat, a bátorítást. Most is eléd jövünk, megpróbáljuk magunkat egy gyülekezetnek elképzelni. Kérünk, hogy add áldást, add a te áldásodat erre a közösségünkre is. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, te ígéden keresztül, szent lelked által. Amen. Alapigénként olvasom Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt leveléből, az első levélnek a 13. részéből a 7. verset. A szeretet mindent elfedez. Kedves gyülekezet, talán megdöbbentő volt ez a felolvasott történet, talán éppen azért hoz zavarba bennünket, mert a maga őszinte szókimondásával teljesen egyszerűen és világosan tárja elénk a helyzetet, a jelenetet, és mi ettől egy picit meg is rettenünk. Lehet, hogy sokan vannak, akik családi körbe kísérik figyelemmel az Isten tiszteletünket, ott vannak a gyermekeik is, nagy szemekkel, vagy éppen kuncogva kérdezik most a szülőktől, hogy mi is történt ebben a történetben? Ez tényleg Noéról szól? Hiszen csak az alapsztorit ismerhették, a hittanórákon is mindig, csak a jó részt szoktuk elmondani, teszem ezt idézőjelbe, ahogy az igaz ember Noé bárkát épít engedelmesen, aki átviszi az elpusztuló világból az állatokat az új világba, megmentve a saját életét és a családjának, szeretteinek az életét is. Hogy kerül ide egy ilyen történet, és tényleg annyira zavarba ejtő, hogy a legapróbb részletig a Szentíró kimondja, hogy mi is történik benne. Egy ilyen élethelyzetről mi hallgatni szoktunk. Ezzel nemhogy nem dicsekszik az ember, hanem megpróbálja jó mélyen eltemetni magába, és reméli, hogy azok is megfeledkeznek róla, akik valaha is részesei voltak egy-egy ilyen szégyenletes eseménynek, vagy nem sikerült, vagy kudarcot vallott élethelyzetnek. Mégis úgy döntöttem, hogy vállalom a történetet, mert van benne valami, ami a mi félelmeinkről szól, ami a mi kiszolgáltatott állapotunkról szól, hogyan közelít valahogy ehhez az egészhez Isten, és hogyan állnak mellettünk azok, akik a mieink, akik részesei lesznek, mert óhatatlanul részesei lesznek a mi bukásainknak is. Nem szeretném erkölcsi ítélettel tenni ezt a történetet, a Szentíró sem teszem ezt meg, hiszen nem ír Noé bűnéről, nem írja le úgy az állapotát, mint aki megfeledkezett volna Istenről. Noé, ez a Noé is az igaz ember úgy, mint az elején a történetnek, csak ennek a Noénak az életében történt valami, amivel ő sem számolt. Valahogy úgy láttatja velünk a Szentíró, minthogyha ez Noénak egy olyan nem sikerült felfedezése lett volna, ami aztán őt bajba sodorja. Kinyitja Noé a bárkájának az ajtaját, meglátja az új földeket, tudja jól, hogy itt neki dolgoznia kell, hogy meg kell teremtse itt ebben a környezetben az ő életfeltételeit, szőlőt is ültet, aztán a szőlőből nem csak eszik, hanem a szőlő borát megissza, és rájön arra, hogy ez kellemes dolog. Talán a mértékeket még nem ismerve, addig iszik belőle, amíg Noé lerészegedik. Nem akarom felmenteni persze, talán lehet, hogy számon lehetne kérni rajta is, hogy a mértékeket ő miért nem tudta tartani, de akkor ezt rajtunk is számon lehet kérni. Minden esetben be az újításba, vagy a felfedezésébe benne van az a mellékhatás, amivel ő nem számol. Sokszor a gyógyszeres dobozokon is már kívülről ismerjük, a reklámok szövegéből is tudjuk, feltüntetése kerül, hogy ez valamire nagyon jó, de vigyázat, mert vannak mellékhatásai. És meg kéne kérdezni azoktól, akik ebben szakértők. Hát nagyon sok helyzetben az életben megkérdeznénk szakértőktől, hogy most mit csináljak? Most hogy kell jól dönteni, hogy ne legyen rossz mellékhatása? Most mi a helyes mérték? Meddig kell elmenni? Meddig mehetek el, és hol van az, amikor túllépek már határokat? És ilyenkor mindig olyan széttárt karok a válaszok, olyan üres tekintetek, és csendesen mondjuk egymásnak, hogy próbálkozzál, óvatosan, de próbálkozzál. Kedves családi jelenetet számomra is őrzöm én is a lelkem mélyén, amikor az anyósom, feleségemnek az édesanyja meghívott bennünket az ünnepi asztalhoz, és már ebben a lelkes meghívásban benne volt az útmutatás is, valami újat kreáltam nektek. Ilyenkor egy kicsit úgy mindig megállt a kanál a kezembe, és arra gondoltam, hogy na, akkor búcsút vehetünk a csülkös bablevestől, a jól ismert ízektől, a rántott hústól, a sült krumplitól, és itt jön valami új. Tudtuk is róla, hogy nagyon szereti az ilyen női magazinokból kivárni a legújabb recepteket, az új ízvilágokat, de az ember valahogy fél tőle, legalábbis én félek tőle mindig, és benne van az, hogy valami olyan is várhatott rám, amit én nem ismerek, aminek nem tudom a hatását. A régi bevált dolgok, szoktuk mondani, azok mindig ismertek. De az életet meg nem vinné előre az, hogyha nem fedeznénk fel önmagunkban is, a másik emberben is, a lehetőségekben is újdonságokat. De hogy ezekkel élni hogyan kell, azt valahol Istentől kellene megtanuljuk. Mi sem tudjuk mindig jól megtanítani ezekre egymást, bár a tapasztalatainkat próbáljuk átadni egymásnak. Egyfelől tehát lehet, hogy a mérték a nagy kérdés, ami félreviszi az embert, és ezt kicsit kiteljesítve a fogalmat, vagy kiszélesítve tovább is lehet gondolni, hogy nem csak a bortól részegedik meg az ember, hanem sok minden mástól is. Először talán is ez a legelső önmagától. Annyi útmutatás van arra, hogy hogyan legyen az ember határozott ember, céltudatos, annyien önismereti tanfolyam van, ahol meg kéne tanulni azt, hogy hogy legyek az, aki tudja irányítani a saját életét, aki úgy tud megjelenni a világban is, hogy megvan a maga önbecsülése, határozottsága. Csak hogy néha ezeket túlépítjük, ezeket az önismereti dolgainkat, vagy önismereti képünket, és meg tudunk részegedni önmagunktól. És mikor az ember megrészegedik, akkor utána nagyon mélyre tud lezuhanni. Akkor kiderül, hogy úgy mellől eltávolodnak a többiek. Akkor kiderül egy-egy kudarcba, hogy milyen magasról, milyen mélységbe zuhan bel az ember, és ilyenkor jön a depresszió, ilyenkor jön az, hogy világvége hangulatunk van, ilyenkor jön az, hogy nem tudunk mit kezdeni magunkkal. Kiszolgáltatott állapotban ott van az ember. De így vagyunk a pénzünkkel is, az anyagi javainkkal is, meg tudunk részegedni ettől is. Szeretjük úgy költeni a pénzt, hogy bőven van utánpótlás, hogy ettől nem kell félni, hogy nem marad. És ezért nem csak dolgozunk, hanem sok mindent kockára teszünk, kockáztatunk, hiteleket veszünk fel, majd aztán nem tudjuk fizetni, akkor ott vagyunk abban a szégyenletes állapotban, hogy segítségre van szükségünk, hogy kérni kell. Aztán ott vannak azok a pillanatok, amikor megrészegedik az ember, és nem tudja, hogy mi az, ami helyes, ami még belefér, mi az, ami már helytelen, és ott lebeg felettünk valahol Demoklész kardja, hogy egyszer csak lecsapjon és lesújtson, és sok ember ilyen szorongó lelkülettel él a teljes kiszolgáltatottságban másoknak, és ez egy nagyon-nagyon rossz érzés. Főleg akkor, és az ember még nincs is öntudatánál, akkor még ezt fel se fogta. Az a kép, amit itt leír a sátorban fekvő Noéról a szentíró, Ez a kép az nagyon hasonlít ahhoz, amit azok nyomorult helyzetek is mutatnak a saját életünkben, amelyekben a teljes kiszolgáltatottságban, az emberi méltóság hiányában ott vagyunk maga tehetetlenül. Gondolok itt például azokra, akik kórházban vannak. Talán pont ezekben az időkben még inkább jellemző ez. Nem lehet bemenni meglátogatni őket, nem lehet bevenni, vinni egy finom húslevest, nem lehet bevinni azokat a ruhákat, amiket kimostunk számukra, nem lehet megborotválni őket, nem lehet megfésülni a hajukat, nem lehet megigazítani rajtuk a takarót. Nagyon sokan átélték biztos azt a helyzetet, amikor műtétre vitték őket, hogy ott fekszenek tényleg az asztalon anyaszült mesztelen egy lepedővel letakarva. És az a lepedő lecsúszik, ő már tehetetlen, hogy fölhúzza magára. És ki van szolgáltatva másoknak? Tehát ez az állapot félelmetesen, mint az, hogy a koronavírust elkapom, vagy nem kapom, hogy meggyógyulok belőle, vagy túl leszek rajta, mert reméljük, hogy az esetek többségében mindannyian túl vagyunk rajta. Ebben a képben megjelenik az ember is. Az az ember, aki jelen esetben a történetben Noénak a három gyermeke. És bemegy az első, és meglátja az apját, és meg is van talán a véleménye róla. Ugye a lelkünkben vízhangzik, hogy mi mit is gondolnánk ilyenkor, hogy na ez a nagy Noé, ez az igaz ember, az Istennek az embere, a nagy hívő. És ez ránk vonatkozik ez a történetre. Itt nem egy olyan ember elesettségéről ír a Szentíró, aki Istennel nem foglalkozik, aki bűnben él, aki hátat fordít minden jónak, aki a maga gonoszságával szerzi meg mindazt, amit úgy érez, hogy neki szükséges, hogy meglegyen. Ez az igaz ember. Az igaz ember. Az Istennel járó ember. Aki megcsúszik. Akinek valahogy nem úgy alakul az élete. És ez velünk is megtörténik. Egy nagyon jó beszélgetésünk volt, de nagyon nehéz beszélgetésünk a fiatalokkal, amikor a csábításról beszélgettünk most a héten egy ilyen online bibliaórán. Hogy milyen dolog az, amikor a kísértő minden helyzetet kihasznál, hogy valahogy elcsúsztasson bennünket, hogy olyan szégyenletes állapotba kerüljünk, ahol a magunk önbecsülését is elveszítjük. És a hívő ember is előfordul, mert előfordul, hogy valami olyan kerekedik ki az életéből, ami nagyon szégyenletes. És akkor bejön a másik két gyermek, és háttal közelítenek az apjuk felé, ott van a kezükben a ruhája, ráterítik, nem néznek rá, nem szemlélődnek, nem csodálkoznak, nem szánakoznak, hanem ott hagyják, és aztán eljönnek. Megvárják, hogy a dolog elmúljon. Megvárják, hogy a dolgot Isten a helyére tegye. Valami ilyesmire van szükségünk nekünk is. És Pál apostol, amikor az alapigénket megfogalmazza a szeretet himnuszába, akkor ezt fogalmazza meg, azt az Isten törődést, amivel körülvesz bennünket, mert a szeretet himnusz az végig arról szól, hogy Isten hogyan szeret bennünket, és hogyan ad ebben egy mintát. Azt mondja, hogy a szeretet az mindent elfedez. Abban benne van egy olyan törődés, ami a másiknak a gyalázatos állapotával nem akar visszaélni. Ami kész azt betakarni. Isten nagyon sokszor takarta be így az életünket, és valahogy mi mind így menekültünk hozzá, hogy hoztuk azt, amit elrontottunk, amiben kudarcot vallottunk, és azt reméljük, hogy az Isten oltalma alatt így gyógyulni fogunk. És így fordulunk egymás felé is, vagy így kell egymás felé is fordulnunk. Egy kicsit háttal, tiszteletben tartva azt, hogy a másiknak mi a fájdalma, mi a sebe, mi a terhe, amit hordoz, és valahogy úgy segíteni ennek a hordozásában. Jézus így találkozás történetekben is olyan sokszor találkozunk azzal, hogy valakit odavisznek, kiállítanak középre, és újjal mutogatnak rá, és azt mondják Jézus előtt is, hogy na nézd meg, mit csinált. Így állítják oda a házasságtörő asszonyt. Így teszi ki a betegeiket, akik már nem vehetnek részt a közösség életébe, akikre mindig úgy tekintenek, hogy valami bűn átka sújtja őket, és azért olyanok, amilyenek. És ezért talán még a gyülekezetből is kizárták őket. És erre jön Jézus, és ezeket az embereket betakarja. Egyiket sem dicséri meg a helyzetért, amiben van. Nem mondja azt, hogy ez egy normális állapot, hanem mind-mind azt mondja, hogy gyertek én hozzám is, és én betakarlak benneteket. És ebben a betakaró szeretetben benne van az ő irgalma, benne van az a törődés és foglalkozás, ami egy ilyen helyzetben nekünk is nagyon kell. És nagyon becsüljük azokat az embereket, akik elhordozzák a gyengeségeinket, akik velünk együtt élnek, a házastársunk, a gyermekünk, akik látják az életünket, akik visszajönnek hozzánk úgy is, hogy mi már elbuktunk, akik úgy fogadnak el minket azzal a múlttal, amivel feléjük közeledni tudtunk, mert ezen már úgyse tudunk változtatni. Szívesen kivágna az ember egy-egy részt az életéből, mert úgy szeretni elsüllyeszteni, és azt mondani, hogy mintha meg se történt volna. De vannak olyanok, akik ezzel együtt tudnak elfogadni minket és szeretni. A hibánkkal és a félrecsúszásainkkal együtt. Isten is így fogadott el minket, és Pál apostol ezért tanítja a gyülekezetet is, hogy a szeretet az mindent elfedez. És végül Noé, mikor kijózanodik, amikor kijön a sátrából, és megtudja, hogy mi történt, akkor megszólal egy áldás és egy átokmondásban. Talán azt gondolná az ember, hogy ez a személyes indulata most Noénak. Hogy aki visszaélt az ő kiszolgáltatott helyzetével, az kapjon átkot, aki pedig segített rajta, azt megáldja. Azt szereti. De ezen szavak mögött az Isten üzenete van. A szeretet embere az mindig áldást fog hordozni. Önmagára nézve is. Aki így ezzel a gyengédséggel és elfogadással tud a másik mellé odaállni és fölé hajolni, a szeretetet fog viszonzásul is nyerni. Aki pedig megítélő módon közelít a másikhoz, az ítéletet von magára is. Jézus a hegyi beszédben elég szigorúan és szókimondóan tanítja az övéit, és elmondja, ne ítélj, hogy ne ítéltessél. És amilyen mértékkel mérsz, neked is olyannal fognak mérni. Ha másik gyengeségeit el tudod hordozni, hogy az ő életét tovább vezesd onnan, hogy a megbotlásaiban támasz lehessél, áldást fog hordozni az életed. Hogyha megítéljük azokat, akik elestek, egyszer meg fogjuk tapasztalni, hogy milyen érzés kiszolgáltatottként, senkire nem számítva egyedül lenni. Az örökkévaló Isten az, aki ezekben a mostani időkben is ott van mellettünk, elnézi a gyengeségeinket, elfogadja a hitetlen imádságainkat is sokszor, elfogadja a méltatlankodásunkat, mert tudja, hogy ez egy olyan állapot az életünkben, amin változtatni szeretne. Szeretetével takar most el bennünket, és ez a szeretet hordoz egészen addig, ameddig mi is sok mindent felismerünk. Ahol a hit útján egy kicsit előbbre leszünk már, és akkor a jót és a rosszat jobban el tudjuk választani egymástól. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy azt a bölcsességet adja meg nekünk, amelyel ilyenkor egymást szeretetben el tudjuk hordozni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, sok-sok minden ott van az életünkben, amit most is elé tudnánk tárni, a próbálkozásainkat, a kérdéseinket, megfáradásainkat, és legfőképpen talán ott vannak azok a foltok is, amelyeket veled sem szoktunk nagyon részletesen kibeszélni, hogy hol csúsztunk el, hogy hol tévedtünk meg, És mégis olyan nagy dolog, hogy hálát tudunk adni azokért, akik ezzel együtt fogadnak el minket. És ezek között ott vagy elsőként te magad, aki oly sokszor betakartad már sebeinket, aki oly sokszor megláttad azt, hogy mennyire csupasz a mi életünk, az első emberpárt is te tudtad felöltöztetni, a megtévedt ember számára is te mutatsz mindig utat. Így köszönjük meg, hogy most is várhatjuk a jelzéseidet, útmutatásaidat. Kérünk, hogy áld meg bennünket, engedd, hogy közelítsen az életünk a te akaratodhoz. Imádkozunk most is a betegekért, imádkozunk mindazokért, akik elesettek. Segíts bennünket legyőzni a félelmeinket is. Olyan kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, ahol szükségünk van arra, hogy te is betakarj bennünket, de ahol a másik is elfogadja a félelmeinkkel együtt való valónkat, segíts bátorítani így egymást. Hallgass meg imádságunkat, amikor országunkért, népünkért imádkozom, gyülekezeteinkért. Ebben a különleges helyzetben is tarts meg bennünket a te békességedben. Amen. Közösen imádkozzunk úgy, ahogy Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk zárásaként a 395. énekünket énekeljük. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Áldás békességet!